Kossuth Rádió Budapest, 17 óra. Híreket mondunk. Az adók csökkentéséről a szabad demokraták kezdeményezésére tartott vitanapot az országgyűlés. Kormánypárti és ellenzéki képviselők csak abban értettek egyet, hogy kevesebbet kellene adózni. Az SZDSZ javasolta, hogy a személyi jövedelemadó középső sávhatárát 1,5 millióról 2,5 millióra emeljék, ami Kuncze Gábor szerint 800 ezer embert érintenek kedvezően. A felvetésre válaszoló pénzügyi államtitkár Veres János lehetségesnek mondta, hogy a középső sávhatár több százezer forinttal emelkedje jövőre. Ellenzéki oldalról az MDF képviselője azt javasolta, szüntessék meg az örökösödési illetéket. A Fidesz szónokai arról beszéltek, hogy a kormányváltás óta nőttek az adó- és járulékterhek, és szerintük a jövőben is ez várható. Osztrák tulajdonba került a budapesti értéktőzsde részvényeinek többsége. A bécsi tőzsde és osztrák bankok konzorciuma 68%-os részesedést szerzett a Bétben. Stefan Szapotocki, a bécsi tőzsde elnöke, az APIA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy mind a magyar, mind az osztrák piac nagy növekedési potenciált hordoz magában, és a tranzakció révén mindkét tőkepiac felértékelődik. Megyesi Péter hazugságnak, politikai rágalomnak nevezte a FIA vállalkozását ért ellenzéki bírálatot. A kormányfő saját internetes honlapján közzétett közleményében azt hangsúlyozza, hogy miközben demokratikus kötelesség eltűrni, ha a Magyar Köztársaság miniszterelnökét kritizálják vagy rágalmazzák, ugyanígy demokratikus kötelezettség a nyugodt közélet nevében fellépni az ellen, hogy a politikát a családok életébe erőltessék, politikai rágalmakkal illessenek olyan cégeket, amelyeknek nincs állami megbízása és nincs köze közpénzekhez. A fideszes Répási Róbert szerint a Matáv mellett az OTP is 100 millió forintos megbízási díjat fizet Megyesi Péter fia és barát Etere uniós pénzekért felelős államtitkár fia cégének. Az ellenzéki párt politikusainak Barát Gergely óbudai háza előtt tartott sajtóértekezletén azt a kérdést fogalmazták meg a miniszterelnöknek, összeegyeztethetőnek tartja-e saját tevékenységével, hogy fia pénzért lobby tevékenységet folytat, és hogy a kormány bármely tagja gyakorolt-e nyomást a Matávra és az OTP-re a szerződés megkötése érdekében. Irakban egy amerikai katonai bíróság elítélte a fogoly kínzások első vádlottját. A 24 éves katonai rendőr a kiszabható legmagasabb büntetést 1 év börtönt kapott. Lefokozták és szabadulása után elbocsátják a hadseregből. A fiatalember bűnösnek vallotta magát. Az amerikai katonai bíróság másik 3 amerikai katona berét júniusra napolta el. Lezárták a tompai és a röszkei határ átkelőt a teherforgalom elől a megemelt úthasználati díjak ellen tiltakozó szerbia-montenegrói kamionosok, mondta a szerkesztőségünknek a határőrség szóvivője. Az átkelőknél egy-egy kamionnal álltak keresztbe. Szerbia-Montenegró felől zavartalan a teherforgalom, mondta Arodán Sándor. Az időjárástól ma a sok napsütés mellett szorványosan lehet zápor is, de honnapár nem lesz csapadék, az észak-nyugati-nyugati szél megélénkül többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 9-14, holnap délután 23 és 28 fok között lesz. A Balatonnál is napos idő várható, számottevő eső nélkül. A gyenge nyugati észak-nyugati szél időnként megélénkül, az első fokú viharjelzés érvényes. Este 18 fok lesz, a tóvize 16 fokos. A híreket Új Edit szerkesztette és Pintér Sándor mondta el, híradás legközelebb itt a Kossuth Rádióban, 18 órakor az Esti Krónikában, 17 óra 4 perc.
Digitális. Digitális.
Jó napot kívánok, Egyed László vagyok, a mai műsorvezető, szerkesztő, és most kivételesen sokan ülünk itt a stúdióban. Ugye én mindig elmondom, hogy a az én általam szerkesztett digitális, az egy ilyen digitális klub, régi barátaimat, ismerőseimet hívom meg egy-egy jóízű beszélgetésre. És tulajdonképpen most is így történt, már a múltkor itt járt nálam Kovács György, régi barátom, akivel mindenféle érdekes dologról beszélgettünk, egyebek között a szabad szoftverekről, de aztán szóba került az, hogy náluk a Stakiban folyik egy nagyon érdekes fejlesztés, aminek az a célja, hogy a régi, karcos, hangjukat vesztett filmeket valamilyen módon a digitális technika segítségével helyreállítsák, és megbeszéltük, hogy folytatjuk ezt az akkori beszélgetést ezzel a témával, de hát ő azt mondta, hogy ő ezt egyedül nem vállalja, hanem meghívná annak a csapatnak néhány tagját, akik ebben a dologban részt vesznek. Úgyhogy most itt ül a stúdióban, kezdjük a hölgyekkel, Fazekas Eszter a Magyar Film Archívumtól, Szirányi Tamás, ő a Veszprémi Egyetem, meg a Staki munkatársa, és hát Kass Iván, valamint Kovács György, ők szinte a Stakinak a munkatársai. Tehát ők dolgoznak ezen a programon, hogy hogyan lehetne helyrehozni ezeket a régi, érdekes, és igazából szinte muzeális értéket, sőt azt nem csak szinte, hanem valóban muzeális értéket jelentő filmeket, és úgy tudom, hogy már meg is történt az első ilyen kísérlet a Ludas Matyinak az első, talán 20 percével. Beszéljünk egy picit először arról, hogy hogyan, elnézést.
Egészség.
Sajnos ez a tavasz ilyen, jön egy virágpor szemcse, beleszáll az orromba, és akkor tüsztentenem kell. Szóval azt hiszem, Kass Iván vezeti ezt a projektet, hogy hogy született a gondolat?
Na most nagy igazi csalak, Laci, a projektet a Kovács György vezeti, csak itt különféle reszortok vannak, és különféle reszort felelősek. Na most a gondolat az úgy kezdődött, hogy van egy kollégánk, a Manó Sándor, aki 2-3 évvel ezelőtt kitalálta, hogy a nitroceluloid alapú filmeknek a mentésére létre kellene hozni valami rendszert. Ez lényegileg egy analóg rendszer volt, ami a rossz minőségű filmeknek jó minőségű filmre történő másolásával indult. Ez lényegileg egy átfényképezéses technológia, ahol ugye arra kellett vigyázni, hogy a már szakadt és perforációját vesztett filmeket valamilyen ügyes konstrukcióba átvigyük és lemásoljuk vadonatúj, most már poliészter alapú filmekre. Hát az alapgondolatot ez adta, és akkor elgondolkodtunk azon, hogy esetleg lehetne ezt az egész folyamatot tisztán digitális folyamattá tenni, ami ugye azt jelentette, hogy a filmeket be kellene szkennelni, digitalizálni kellene kockánként, képenként, képkockánként, utána lenne egy központi processzáló egység, amelyik a memóriából kiveszi a már beszkennelt, de egyébként még tartalmilag rossz képeket, és följavítná két szempontból, ugye egyrészt színezés szempontjából, másrészt pedig a karcok, foltok és egyéb más sérülések szempontjából.
Ez automatikusan?
Hát többé-kevésbé automatikusan, azt hiszem, ezt teljesen automatizálni nem lehet, de itt ül Szirányi Tamás mellettem, ő jött ehhez Isten igazából. Igen. És akkor lenne a harmadik egység, az pedig egy lézeríró, amelyik visszaviszi, most már poliészter alapú filmre, és visszaírja a most már feljavított hibátlan információt.
Ezt nem lehet digitálisan elrakni, vagy ez követelmény, hogy celluloidon, poliészteren legyen a film?
Na most a helyzet az, hogy el lehet rakni ezt digitálisan, bár azért kellene tudni ezt, hogy borzasztó nagy információ mennyiségről van szó.
Mekkora mondjuk egy képkocka terjedelme?
Hát egy képkocka az olyan 60-80 megabájt, de azért azt kell tudni, hogy ez...
Másodpercenként 24.
Hát másodpercenként 24, igen. De azért ez azt kell tudni, hogy itt nagyon lényeges, hogy milyen felbontásba készül ez a kép. Én inkább azt mondanám, hogy egy körülbelül egy órás film, amelyik 6K-s felbontásba készül, az körülbelül 5-6 terabájtnyi tárolót igényel. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy digitálisan kellene ezt tárolni, akkor azért ilyesmiről beszélünk, tehát ezért célszerűbb visszaírni filmre. Arról nem beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Film Archívumnak azért van egy igénye is, hogy ő ezt filmen szeretné tárolni. Jó, és nem elektronikus formában.
Hát azt tudjuk már, hogy a celluloid, legalábbis a nitrocelluloid kibírt már 100 évet. Ez egy biztos.
Már most már éppen retusálni kell.
Ez egy biztos információ. Hát azon kívül még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy ezért ezt mi elektronikusan is szeretnénk tárolni. Tehát most például a legnagyobb munkálatok zajlanak a Ludas Matyival, aminek nem bonyolodnék még bele, csak az a rövid története, hogy ez volt az első magyar színes film, és annyira elvesztette a színeit nyersanyagból fakadóan, hogy már csak 2%-os a színtartalom, és ezért volt szükség arra, hogy digitálisan restauráljuk.
Na de bocsánat,
a negatívnak az eredeti állapotát viszont, tehát ami beszkennelés után elénk tárul, azt szeretnénk digitálisan is megőrizni, hogy a jövő, hogyha ez a restaurálás nem tartja megfelelőnek, akkor ehhez a digitális verzióhoz vissza tudjon nyúlni. Uh-huh. Mert egyébként természetesen meg lesz a filmnek a már restaurált színes negatív kelléke. De az biztos, hogy ezt tudjuk, hogy a nitro kibírt már 100 éve.
Ezek szerint nem bírt ki, hát ezek szerint kifakult, elvesztette
ez,
a színét.
Ez a nitro kifakult, ennek más oka van, de hát végül is...
Tehát vannak olyan filmek, amik 100 éve változatlanul...
Semmi sem, nem, hát az idővasfoga mindent kikezd, nincs olyan dolog, amit ne kezdenek.
De még látható, mondjuk inkább ezt lehet mondani? Szóval ez hogy 100 évet kibírt, ez mit jelent? Tehát mit látunk
hát ez azt jelenti, hogy végül is egyáltalán vannak olyan nitrokellékek, amik mégiscsak egy olyan formátum, amik azért még valamilyen módon restaurálhatók. Nem tudom, hogy a mostani számítógépes matériák 100 év múlva egyáltalán kezelhetők lesznek-e. Lesz-e olyan gép, vagy olyan monstrum, ami... Uh-huh. ami be ezeket egyáltalán bele lehet dugni, mert gyanítom, hogy nem, mert minden egy ilyen 2 centis hát verzióban, igen, de... és teljesen más technológia lett, gondolom én, de nem értek el.
Ez lehet, hogy 100 évvel ezelőtt ezen tanakodtak a celluloiddal kapcsolatban, és egyébként most hadd vesem közbe, hogy a technikai helyiségben ott ül Szilágyi Árpád, és várja a telefonjaikat, hiszen ez egy élő adás, és beszélgessenek velünk, ha van kérdésük, hozzáfűzni valójuk, netán vitatkozni akarnak az itt ülőkkel, akkor ezt megtehetik az egyes körzetszámon, a 328-77-78-as telefonszámon, tehát ott ül Szilágyi Árpád, és várja, hogy hívják fel, mondják el neki mindazt, ami eszükbe jut erről a beszélgetésben. Tehát akkor folytassuk itt, hogy szóval lehet, hogy 100 évvel ezelőtt a celluloiddal kapcsolatban is felvetődtek hasonló kételyek, és mondjuk azt mondták, hogy hát azért rajzoljuk le papírra, vagy itt tudom én. Szóval, mert hogy az volt a biztos, hogy már
vissi 500 kőbe,
már vannak
kőbe, 500 éves kódex,
ugye igen, sziklarajzok gyönyörűen őrzik a színüket már x ezer éve. Szóval... Nem lehet, hogy kicsit alaptalan ez a két kérdés? Ez az egyik kérdésem, de a másik az, hogy most az előbb itt Kasiván elmondta, hogy 4-5 terabájt egy ilyen filmnek a digitális változat. Hogy akarják ezt elrakni? Tehát azok után én magam kérdeztem meg, hogy ugye digitálisan rakják-e, most felül kell vizsgálnom ezt a kérdésemet. El lehet egyáltalán képzelni, hogy egy értékelhető mennyiségű ilyen film digitalizálás tárolható lesz?
Hát ez harddiszkeken tárolható.
Hát az ennél nem, hogy ekkora tároló kapacitás, én értem, hogy tárolható, hogy ekkora tároló kapacitást létre lehet hozni, észszerűen kezelni?
Hát,
igen, azt hiszem a számítástechnikusról kéne erről
megkérdezni. Igen, tehát ez szakmailag ez a kérdés őket érinti. Igen. Még ami a filmre vonatkozó kérdése, én azt hiszem, hogy 100 évvel ezelőtt nagyon boldogok voltak a fölött örömükben a filmesek, hogy megmozdult a kép. Tehát akkor még nem gondolkoztak arról, hogy ez hogyan maradt fönn az utókornak majd.
Na, szóval számít, mondjuk
mindegy, a terabájtról, bocsáss meg.
Igen,
először azt hiszem meg kellett volna mondani, hogy mekkora az a terabájt, nem biztos, hogy mindenki tudja, ha jól tudom, az 10-12.
Igen, az már meghaladja a házi számítógépeket, ugye az 1000 gigabájt tulajdonképpen.
Tehát nagyon sok nulla. Na most a dolog lényege talán az, hogy a mai számítástechnikai eszközökkel a határon vagyunk, de a számítástechnikai eszközök fejlődése eszméletlenül gyors. Tehát van rá remény, hogy a közeli jövőben elérünk olyan fejlett állapotot, hogy lehet ilyen nagy mennyiségű információt tárolni. De...
Egyáltalán, bocs, azon a rendszerben, abban a rendszerben, amelyiken most ez a munka folyik, ott van ez a 4-5 terabájt, tehát 4-5 ezer gigabájt tárolókapacitás?
Igen.
Tehát 4, ott rendelkezés.
4,8 terabájt áll.
Én gratulálok, akkor egy darab film elfér
rajta.
Hadd mondjam el, hogy a Magyar Filmlaboratórium csinálta ennek a beszkennelési munkálatait, de arra nagyon jó ez, hogy Ivánék is a Dimorf rendszert tesztelni tudják ezzel. Tehát a filmlaborban pillanatnyilag ott van ez a nulla változat teljes hosszában, és azon kívül...
Hogy ott még egyszer megvan ez a nagy
nem, ők szkennelték be, tehát pillanatnyilag a Dimorfnak a rendszere tesztelés alatt áll, még ekkora, ha de ezt mondják el ők, szóval még ekkora memóriakapacitást nem volt képes, azt hiszem, a rendszer 2K felbontásban beszkennelni.
Bocsát, ez a 2K felbontás, ez mit is jelent?
Ez azt jelenti, hogy egy képkockának egy sorában 2000 pont, egy sort 2000 pontra bontunk.
Ez egy elég jó felbontás. Ez ugye egy a elég televíziónál, ha igazosan 800
Igen, 800, 900, 700, 1000, attól függ, hogy melyik igen. rendszer. De azért itt a cél azt kell látni, hogy egy 6K-s felbontás. Tehát 6000 pont. Ez azt jelenti, hogy egy pontnak az átmérője 4 mikron.
Van egy fogadásom, hogy ez már a jó minőségű márkás filmnek a szemcsemérete.
Nem, az egyen lejjebb van, az a 16000 pontos felbontás. Hát egy az durván ilyen 2 mikronos szemcseméret az a film.
Tehát már az, azért azt közelíti, igen, tehát hogy egy igen. márkás, jó minőségű, nagy felbontású igen, film igen. szemcsemérete felel meg egy képkockának.
Igen.
Na de, ha ez a cél, és most már ott tartanak, hogy fönt a terabájtos fellegekben vannak a tárolókapacitások, mi lesz? Akkor, ha tényleg ezt a még nagyobb felbontást kezditek el.
Hát én azért azt hiszem, hogy itt a 16K-s felbontás azért az még sokkal arrább van. Úgy tűnik, hogy vetíthető nagyon jó minőséget tud adni már a 2K, a 4K, és ebből eredően szerintem a 6K az most nagyon hosszú ideig még minden minőséget ki fog elégíteni, minden minőségi igényt ki fog elégíteni.
Most ez a tároláshoz hozzá kell tennem egy fontos dolgot, ami esetleg a digitális hallgatóit tágabban is érdekli, hogy aki ma digitálisan fényképezés ezt elmenti mondjuk egy diszkre vagy CD-re, az jobb, hogyha körbenéz, hogy ismertségi körben van olyan, akinek 5 évesnél idősebb CD-je, használható írt CD-je van, tehát írt CD, nem pedig vásárolt, nyomott CD, vagy pedig ilyen idős használatban levő Winchester-e. Nagyjából ilyeneket nem lehet találni, tehát hogyha valaki családi fotókat akar megőrizni az utókornak, azt jobb, hogyha kinyomtatja, illetve hát elvisz egy fotolaborba és képet csináltat belőle. Ezek a jelenleg megjelentek olyan flash memóriák, amik állítólag hosszabb idejű fotoalbum tárolásra alkalmasak. De ezek sokkal kisebb kapacitásúak, tehát a jelenlegi technológia mellett, hogyha valaki képet akar megőrizni, az viszont ki kell nyomtatni.
Ez elég vészjóslóan hangzik, tehát magyarul, aki most könyvtárnyi CD-t tart, és rajta az egész családtörténet, és a gyerekek, amint éppen kiesett a
pókot. Tehát, hogy ezt a CD-t ő írta, akkor az, hogy azt visszaolvassa, akkor nagyon sok benne hibás.
Számíthat arra, hogy egy idő múlva ezek...
Rövid idő múlva.
Ez valóban így?
5 év alatt elő kell venni a régi CD-ket, meg kell nézni, hogy mit lehet belőle elolvasni.
Mit történik velük?
Ezeken egy olyan réteg van, ami idővel olyasmit csinál, mint hogyha korrózió lenne, ez a réteg elválik, és nem lehet többet leolvasni. Míg viszont azok a nyomott CD-k, amiket gyárban csinálnak, tehát a zenei CD-k, azok más technológiával készülnek, ott nincsen ilyen gond.
Ott nincsen ilyen gond, tehát vannak 5-10-15 éves zenei CD-k, amik
azok jóval hosszabb időt bírnak ki. Azt, hogy mennyi időt bírnak ki, azt nem tudom biztosan, de az tény, hogy az írott CD-k azok néha nagyon rövid élettartamúak.
Bocskas, Iván, szerettél
valami? Én azt akartam mondani, hogy a legjobb tudomásom szerint ilyen CD-ket, CD-kre körülbelül 10 amit garantálnak.
Már az
körülbelül 10 év. De a másik oldalról is igaz ez a dolog, hogy körülbelül addigra ezek az olvasók már elavulnak, hát hogyha megnézzük, hogy milyen a fejlődése, általában azt mondják, ugye, hogy a tárolt információ mennyisége egy CD-n, az minden évben megduplázódik. Ez annyira igaz, hogy tavaly a Sony bejelentette, hogy 200 gigás CD-t fog hozni, kihozni 2007-re.
Egy pillanat, mennyi? 200 gigabájtos írható CD-t, vagy pedig gyárilag nyomott?
Gyárilag nyomott CD-t, igen.
Mert tudjuk, hogy a DVD-k is nagyobb kapacitások azok, amiket készen kapunk, mint... De meg kell mondjam, hogy nyugtalan lettem most. Bár az igazság az, hogy egy évesnél idősebb írott CD-m nekem még nincs, tehát nem fognak, a többi az celluloidon van, klasszikus fényképezőgéppel készült, ami ilyen családi fotók, de hogy mondjam, szinte az emberiség nevében kezdek el nyugtalankodni, hát mi lesz azzal a képi világgal, amiket most mindenki, hát mint a kis güzű írja CD-jét a nagypapának a pótolhatatlan dolgai, én nem tudom micsoda, és rakja el, hogy na most már ez végre biztonságban van, és ezek szerint egyszer oda megy a polchoz, és nem találod semmit.
Gyakran kell másolni, de ez a digitális világgal együtt jár, hogy adatot menteni kell, konvertálni kell, nem csak az a gond, hogy megszűnik ez a adathordozó, hanem az, hogy nem tudjuk beolvasni. Tehát ma, hogyha valaki egy régi típusú, mondjuk 5-incses floppy-t be akar olvasni, akkor elég nehezen talál hozzá készüléket. És van sok ilyen formátum, tehát fénykép, filmformátum korábbi időkből, amik átmenetiek voltak, és nem tudunk vele mit kezdeni. És nehéz konvertálni. Tehát egy fontos szempont az is, hogy ezek a digitális minőségek valószínűleg 20-30 év múlva már régen, sőt, vagy 10 év múlva már a feledésbe mennek. Tehát meg kell őrizni a hozzájuk való operációs rendszert és konvertáló programot is, hogyha valamit akarunk velük kezdeni.
Vagy pedig ezek szerint évente, két évente át kell írni az egészet.
Így van, tehát például
az egyre növekvő 100, 200, 500 ezer darab CD-t.
Vannak olyan filmarchívumok, ahol digitálisan tárolják, viszont az megoldott, hogy folyamatosan másolják és biztonsági másolatot is csinálnak a harddiskeket, tehát folyamatosan bizonyos
magát a Winchester, tehát ez már nem is CD, amiről beszélünk.
Nem, ez Winchester, átmásolják másik hordozóra, hogy közben megtartsák a folyamatos minőséget.
Bocsánat, tehát magyarul a Winchester is egy hasonló dolog.
Hát ez legalább annyira.
Olyan értelemben is, hogy mondjuk leporlik róla a mágneses réteg, vagy mi történik vele?
Átmágnesüződik a Föld mágneses terében.
Hát meg gratulálok. De bocsánat, Eszter akart valamit mondani, hogy ha
amit Tamás elmondott, az annyit fűznék, hogy ezek inkább a TV-archívumok, tehát amik amúgy is elektronikusan őrzik, mert a hagyományos filmarchívumok ragaszkodnak ahhoz, hogy a filmnek van egy speciális hangulata, arról nem is beszélve, hogy egy reproduktív kellékhez, tehát ami egy így módon nyert negatív.
Bocsánat, reproduktív kellék?
Tehát amiről pozitív kópiákat, tehát filmkópiákat lehet csinálni. Tehát egy kellékhez évtizedek folyamán egyenes úton vissza lehet nyúlni. Tehát ha bármi történik a számtalan Winchesterrel, egy ilyen kellékhez, ami egyébként ugye már nem kerül alapvetően sok gyártási folyamatba, hiszen archív filmekről van szó, ezekhez vissza lehet nyúlni, és lehet reprodukálni az eredeti fényvilágot.
Jó, de akkor tulajdonképpen azt is kezdem érteni, hogy ezek szerint nem csak a tárolókapacitás miatt ragaszkodik a filmarchívum ahhoz, hogy a bemeneti celluloidból egy kimeneti celluloid, vagy poliészter, vagy valami legyen, hanem azért is, mert azért arról már megnyugtatóan tudják, hogy az meg fog maradni, akkor is, ha már esetleg az a közbenső állapot eltűnik, ugye?
Mindenképpen, tehát a filmarchívumok a filmekhez ragaszkodnak, ez ilyen egyszerű, talán azért is, mert jó, szeretik a mozit, és szeretik filmformában levetíteni a filmeket.
Hát jó, de azt le lehet vetíteni.
De 30 hard disken ez a film eltárolható, tehát nem ez az alapvető, és másolható, nem ez az alapvető probléma, hanem hát mi szeretjük a celluloidot, vetíteni is szoktuk. El szoktuk vinni fesztiválokra, stb.
Hát én ezt értem, de hát akkor is, hát amíg 30 diszken tárolnak egy darab filmet, hát azért mégiscsak macerásabb, de hát ezen túlmenően, ezek, és a 30 merevlemezt folyamatosan másolni, és mondjuk 100 filmnél az már 3000 darab, és azt folyamatosan, szóval ezek szerint azért ez nem csak egy ilyen esztétikai, meg szeretem a filmet, hanem azért ennek van egy csomó praktikus jelentőség.
Hogy tegyem itt, hogy vessem közbe, hogy a mostani poliészter alapú filmgyártók 300 évet garantálnak a filmjükre. Na most, hogy ezt hogy ellenőrzöd, az egy más dolog.
300 év múlva lehet reklamálni, világos. Bocsivel, hogy mondjam már el közben megint a telefonszámunkat, hát ha kedve van a hallgatóknak bekapcsolni ebbe a szerintem nagyon érdekes beszélgetésbe. Tehát az egyes körzet számon 328-77-78, és egy nagyon érdekes programról beszélgetünk, aminek során digitálisan próbálnak filmeket helyreállítani, följavítani és visszaállítani filmformában. Na, de akkor most mondja tovább.
Nem, én csak ezt akartam momentán közbevetni, hogy itt azért úgy gondolom, hogy talán 300 évre megoldódik ezeknek a filmeknek a tárolása.
Világos, tehát
magyarul. Helyett poliészteren.
Fogsz egy filmet, feldolgozod, visszaírod, jöhet a következő, és akkor elég neked egy filmnyi tároló hely.
Igen, és van még egy, hogyha emellett párhuzamosan elektronikus formában is tudod tárolni, akkor várható, hogy a javítási algoritmusok és eszközök javulni fognak az idő folyamán, tehát abból az adatból ki tudsz indulni, és egy újabbat, egy jobbat tudsz előállítani.
Most itt egy kicsit ellent kell mondanom, mert a javító algoritmusok persze folyamatosan fejlődnek, a technológiák, a gépkapacitások, sebességek, ez mind fejlődik, csak itt a filmjavításnál van egy érdekes momentum, hogy igyekszünk megkeresni azokat a szakembereket, például a rendezőket ebben az esetben is, akik még tudták, hogy készült a film, például miben öltöztek a szereplők, és milyen volt a színtér, milyen volt a megvilágítás, egyáltalán milyen égbolt alatt forgattak. Itt a Ludas Matyi esetében, aminek precedensén beszélgetünk, időnként olyan színű volt az ég, tehát ez a felmosó vízszerűség, amiből nem lehetett tudni, hogy valójában mi történt az adott jelenetben. Tehát itt az időt korlátozza az is, hogy néhány embert elérjünk, akik tudnak segíteni a visszaállításban, és ők valóban nagyon hatatósan segítettek is, erről Eszter majd többet tud mondani esetleg.
Igen, na, még annyit fűznék az előbbiekhez, hogy az egy alapvető szempont, mivel itt restaurálásról van szó, tehát hogy egyfajta történeti szempontot képviseljünk. Tehát, hogyha valamiben nincsenek színek, akkor nem színezhetjük ezt úgy ki önkényesen, vagyis a filmlabor nem színezheti ki önkényesen azt, amiben már semmi szín nincs. Föl tudják erősíteni a nyomokban meglévő színeket, és abban tudnak egy hozzávetőleges színharmóniát teremteni. De semmiképpen sem színezik ki azokat a részleteket, amiben már semmi szín nincs. Yes. Na most ebből az is következik, hogy
igen.
Tehát azért is ragaszkodunk ahhoz, hogy filmre visszakerüljön, mert tulajdonképpen csak akkor restaurálunk digitális módszerrel, hogyha más módszerrel nem tudunk restaurálni.
Milyen más módszer van?
Hagyományos labortechnikával.
Tehát kézzel festik a kockára, hogy mit csinál? Hogy lehet hagyományos módon restaurálni?
Hát ami a fotó eljárásból következik. Tehát mondjuk bekerül hozzánk egy film, nek a negatívja, van belőle egy hosszabb pozitív, akkor egy restaurálási szakember megcsinálja ebből a filmből, ez ott van nálunk, megcsinálja abból a filmből a lehető legteljesebb változatot, tehát ami a legközelebb van ahhoz, ami az eredeti.
Ezt ilyen expozíciós idők meg hívás.
Nem, egész
idők,
egyszerűen,
hogy?
Tehát egész tehát, egyszerűen.
Hogy lehet visszaszínezni hagyományos módszerekkel egy filmet?
Hagyományos módszerekkel nem lehet visszaszínezni, most a fizikai összerakásáról beszélek.
Hogy helyreállítani egy pozitív
filmet. Tehát helyreállítják először a kelléket, tehát abból a többféle minőségű anyagból, pozitívból, negatívból, ami rendelkezésre áll, csinálnak egy egynemű negatívot. Uh-huh. Tehát a pozitívot először lehúzzák negatívra, és aztán a negatívokat összeszabják. És ebből létrejön egy olyan reproduktív kellék, ami a legteljesebb. És hogyha mondjuk például fekete-fehér filmről van szó, akkor erről hagyományos laborári eljárással csinálnak egy megfelelő, bemutatható pozitívot, és akkor ilyen módon archiválva van a film. Tehát megvan ugye a reproduktív kellék, és maga a bemutatható film.
De ezt kérdezem,
film.
Hogy a bemutatható film az úgy készül, hogy ott akkor igyekeznek a hívási időkkel, egyebekkel elérni a lehető legjobb
igen,
minőséget a képen.
Igen, igen. Na most színes aha. filmnél, és tipikusan ennek a korszaknak a filmjeinél ez egy nagyon nagy probléma. A Ludas Matyi az első magyar színes film volt, 1949-ben készült, és nagyon kezdetleges volt a nyersanyag is, a laboreljárások is, tehát ez volt az állatorvosi ló, mindent ezen a filmen tanultak. A nyersanyag is egy Géva Color nyersanyag volt, ami a gyártó belga cégnek az első megjelenése volt, tehát még ő se tesztelte soha az anyagait. Uh-huh. És ez egyébként cseh közvetítésen keresztül került hozzánk, és már lejárt anyag volt. Ebből is fakadtak a problémák, hogy ilyen gyorsan elfakult.
Értem.
Na most, akit Tamás említett, Széchenyi Ferenc operatőr, aki ebben a filmben segédoperatőr volt, hát gondoljunk bele, milyen rég forgott.
Ez mikor forgott?
Hát 48-ban forgott, 48. augusztus 20-án kezdődött el a forgatás.
Uh-huh. Igen,
a Fordula TV-nek egy jellegzetes terméke volt egyébként. Ugye a népmesei hős igazságra viszi az igazát.
Most visszakanyarodva, mert tulajdonképpen olyan három mondat után eltértünk a történettől, és elkezdtünk mindenféle izgalmas dologról beszélgetni, hogy tulajdonképpen tehát hogy is született ez az egész projekt? Tehát felvetődött az, ugye Iván elkezdted mondani, hogy felvetődött az, hogy hát kellene valami rendszer, amivel helyre lehet állítani ezeket a régi, tulajdonképpen már mindenféle tulajdonságot elvesztett filmeket. Bocsánat, Szirányi Tamás folytatja akkor a történetet.
Ahogy elhangzott az előbb, hagyományos technikákkal sok mindent helyre lehet hozni. El lehet tüntetni bizonyos képremegéseket, az Ivánék által készített egyik készülék ezt nagyon szépen csinálja. Ha valamennyire fakult a szín, azt még valamennyire telítésbe lehet hozni vegyi eljárásokkal. Tehát bizonyos korrekciókat el lehet végezni, de ettől a filmen nem lesz több, csak jobban látható lesz, és kicsit talán élvezhetőbb. Abban az esetben, hogyha nagyon sérült a film, akkor ez már nem segít rajta, tehát például tele van karccal, tele van foltokkal, elszíneződik, a szín egy része nagyon sérül, vagy teljesen kifordulnak a színek. Ilyenkor valamilyen plusz tudásra van szükség ahhoz, hogy ebből élvezhető anyagot csináljunk, és ezt a plusz tudást már csak értelmes digitális technikákkal tudjuk bevinni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy meg kell keresni a képen azokat a részeket, amik valószínűleg hibát jelentenek, ezt nem lehet egy kémiai vagy fizikai eljárással a filmen javítgatni, tehát mint retusálni, hanem itt már a digitális technikára van szükség, főként azért, mert a film eltér abban a fénykép retusálástól, hogy itt az egymás után következő képkockák nagyon hasonlóak egymáshoz.
Bocsánat, hogy közbevágok, ugye itt tulajdonképpen ez nem egy elméleti lehetetlenség, hanem gyakorlati, tehát nem lehet 24 képkockát másodpercenként szöszönként kiretusálgatni, elvileg lehetne, több ezer ember ott ülne, és akkor évente egy percnyi filmet nagyon szépen pontosan kiretusálhatna, csak ezt csinálja a számítógép sokkal gyorsabban. Nem?
Részben igaz, ami elhangzott, tehát valójában lehetne a hibák egy részét retusálásra javítani, de aki ezt csinálja a személy, az nem látja az egymástól kötöző képkockákon, hogy milyen változás történt.
Hát mégis láthatná. De azért mondom, hogy elvileg, hát a finom... még összehangolhatnák, és évi egy perc.
Ez az a finom technika, ami az egymást után levő képkockákat összehasonlítja, megnézi, hogy hol történt elmozdulás, és ami változás történt, az például a képen valamilyen eseménynek a része, például most indul ki egy esemény, például egy megcsillan valami egy poháron, vagy pedig az a pötty az egy kifakulás, egy csúnya kifakulás, és attól néz ki.
És az elmozdulás egy képremegés.
Így van. Tehát ez a plusz tudás, hogy valójában mi történik a képen, ehhez már leginkább számítógép kell, hogy pontosan, tehát nem csak emberi szem valamilyen pontosága, hanem pontosan mérni tudjuk ezeket a mozdulásokat, és ehhez tudjuk viszonyítani azt, hogy például egy kép sorozaton megjelenik valami, akkor az előző kép részen is rajta volt, ahol itt az a része elmozdult oda, vagy pedig nem volt rajta. Tehát lehet olyan hiba, hogy valaki fut a képen, rákerül valamilyen szősz, akkor tudjuk, hogy az előző képkockán, ahol futott, ott még nem volt rajta a szősz, tehát valószínűleg ez egy hiba. Ezt ugye önmagában nem lehetne kiszűrni. Uh-huh. És ettől válik a felújítás digitális része fontossá, mert a kép dinamikájában, történésében is tudjuk követni a változásokat, tehát időben is, nem csak magában a képen, tehát a térben, és azon kívül be tudunk vinni olyan plusz tudást, amit csak a javító lát, vagy egy esetleg valamennyire értelmes számítógépes program tud javítani.
Melyik őtök készítette ezt a programot?
Na most visszatérek az alapkérdésedre, hogy jött létre ez az egész dolog. Tehát ez 2001-ben a Széchenyi terv keretében indult a kutatásfejlesztési pályázati tevékenység. És akkor összejöttünk többen, és kiderült az, hogy egyedül senki nem tudja megcsinálni, nem érdemes hozzákezdeni, és akkor összeállt a filmarchívum, mint a szakértő, a Veszprém Egyetem, mint a képfeldolgozási szakértő, és a STAKI, mint a hasonló jellegű berendezéseknek és általában projekteknek a készítője és levezérlője. Tehát így jött létre a konzorcium. Tehát magyarul a berendezések a STAKI-ban készülnek, közösen pályáztunk, és a pályázat szerencsés módon nyert. Tehát így indult a munka, és hát ez mint minden ilyen nagy munkánál, ugye egyrészt megnéztük, hogy mi van a világban indulás előtt, és az derült ki, hogy vannak természetesen hasonló megoldások, de vagy nem hozzáférhetők, vagy rendkívül drágák, és találtunk számadatot is ez a te előző megjegyzésedre, hogy 1 perc egy év.
Igen.
Hát annál kicsit jobb a helyzet, az osztrák Joanneum Research konzorciumnak van egy hasonló rendszer, ahol ők azt állítják, hogy egy képkocka feldolgozása 70 másodperc.
De bocs, nem, hát én az 1 perc per évet arra mondtam, hogyha neki áll a sok ügyeskező jó személy ember, és kézzel retusálgatná, akkor így lenne van. Ez a tempó.
De ez a 70 másodperc per kép azért ez is eléggé ijesztő, ha kiszámoljuk. Mi már kiszámoltuk egy csomószor, ugye, hogy egy órás film az kb. 86 000 kép.
Ezerszer hosszabb a retusálás, mint amilyen a filmnek a hossza.
Szóval nagyon hosszú idő. Hát ezen egy kicsit javít az, hogy a nálunk tervezett berendezéseknél a levilágítás, és tehát a leolvasás és a visszaírás is viszonylag gyors, és a veszprémi szoftverek viszonylag gyorsan dolgoznak, de Tamás épp be akarta vallani, hogy azért jelentős kézi munkát is be kell vetni ezekbe a munkákba.
Mert a kézi munka az nem az ecsetet jelenti, hanem nem az egeret, fogókezet.
Valamilyen tevékenységet, igen.
A kéz az egy egeret fog.
Igen. Tehát itt ennél a kísérleti...
Mekkora gép van ezen, bocsáss meg. Mekkora gép áll? Milyen számítástechnikai teljesítmény?
Mai nagy teljesítményű PC-ken dolgozunk pillanatnyal, csak a memória különlegesen nagy.
Azt értem, de szóval ez egy normál mai átlag teljesítményével.
Súlycsúcs közel.
Normál.
És azt jól látjuk most ezen a kísérleti munkán a Ludas Matyin, hogy körülbelül hogy viszonyul egymáshoz. Tehát vannak szakaszok, amikor a fiúk, akik ezen dolgoznak, azok gyakorlatilag tényleg alig kell hozzányúlni, és vannak bizony olyan filmrészletek, ahol minden kockán percekig, 5 percekig szöszölnek.
Ezt honnan lehet tudni? A gép szól, hogy gyerekek, ehhez már én kevés vagyok?
Automatikusan lefuttatnak bizonyos szubrutinokat, bizonyos programokat, és látják a képet, és akkor jön, amit Tamás említett, ugye, hogy bizonyos foltok vannak például a képen, akkor azt nekik manuálisan el kell dönteni saját jó szemükkel,
értem,
hogy ez a kép része vagy valami szennyeződés maradványa.
És akkor az automatizmus ezt kijavítja?
Akkor szerencsénk volt.
Nem úgy értem, de és nem kellett volna például.
Van ilyen, akkor visszacsináljuk.
A Ludas Matyi egyik első részében volt olyan piactéri jelenet, ahol ahol nagy porszált. Most az algoritmusunk az nagyon szépen dolgozott, eltüntette a zajukat, és eltüntette az összes port. Tehát ezt meg kell mondani a programnak, hogy milyen hatékonyságon működjön, mert ezt szemmel kell megmondanunk, ezt ugye előre nem lehet tudni. A por az annyira véletlenül száll, amikor a lovak megkavarják a port, hogy azt már nem lehet úgy ráhagyni a gépre, hogy dönts el. Meg kell mondani, hogy bizonyos arányban ezt hagyja meg. Ez azt is jelenti, hogy a zajuk egy része is meg fog maradni.
Bocs, de ezt úgy döntöd el, hogy előtte végignézed, és azt mondod hogy a gépnek, hogy figyelj, ennél a résznél én szeretnék beleszólni, amit
így
csinálsz.
Így van, ha már elég tapasztalt az operátor, akkor bele kell szólnia, hogy valójában mit szabad csinálnia. Másik ilyen példa, hogy amikor a kép nagyon remeg, akkor ezt úgy lehet kompenzálni, hogy a kép utána szépen egyenesen menjen, hogy a egymás levő képkockákon összerendeljük a kép azon részét, ami még nem mozdult be, a fix részét összeszedjük, ez viszont azt jelenti, hogy az azon kívül erő részeket le kell vágni. Ugye lefül mozgott, remegett a film, akkor az egyiknek hol a tetejét, a másiknek hol a lábát le kell vágnunk. Most ugye közben ebben volt egy hosszabb kameramozgás is, vagy túlságosan nagy remegések, és túlságosan hosszú részen hagyják rá ezt a korrekciót, akkor megmarad mondjuk a középső harmada.
Széles sávúvá válik a film, igen.
És ezt ugye nem szabad megengedni. Tehát ilyenkor az operátornak észre kell venni, hogy a program egyébként jelzi automatikusan, hogy itt most túlni lesz a beavatkozás, hogy ezt neki kisebb részekre kell szedni, akkor viszont meg kell oldani az egyes részek között valamilyen átmenet legyen. Tehát itt, ha már hibák vannak, amik nem voltak akaratlagosak, nyilván ez a film degradálásával összefügg, akkor bizony itt észnél kell lenni, hogy mit engedünk meg a gépnek. A gép sokszor azt ki fogja javítani.
Sokszor kell ilyen andukat csinálni, hogy úgy mondjam, tehát hogy ezt nem akartam.
Nem az a gond, hogy sokszor, hanem hogy az ilyen dolgok viszont nagyon sokba kerülnek. Tehát ezek viszik el a sok időt.
Sok emberi munkát.
Világos. Bocsánat, közül, hogy bejött Szilágyi Árpád, gondolom, hogy telefonáltak.
Hát, de
nagyon
milyen
érdekes, amiről beszélünk.
Hát, és milyen sokan telefonáltak, nem is gondolják szerintem a hallgatók, hogy mennyire népszerű témáról beszélgettünk most a digitálisban.
Nagyon kevés időnk van, próbáld gyorsan.
Gyorsan mondom, például Dávid László Nyíregyházáról hívott bennünket, nagyon tetszik neki a téma, hiszen hasonló az, amivel ő foglalkozik. Nyíregyházán él, de Szatmárnémetiben készült 100 éves fotókat számítógépen följavít. Igaz, hogy ez nem mozgókép, hanem fotográfiák, tehát állóképek, de hasonlóképpen erdélyi városokról saját számítógépén, saját szkennerével készíti ezeket hobbiból, mert hogy ő számítástechnikus, és szeretné megőrizni az utókornak ezeket a szép képeket. Aztán Varga Zoltán Érdről hívott, aki egy rovásírás klubot vezet, és azt mondja, hogy a modern technika teszi lehetővé az ő számukra, hogy régi könyveket igazán alaposan tudjanak megvizsgálni. Például ugye a Gesta Hungarorumról így terült ki, hogy levakarták róla a régi rovásírást, és arra írták rá a latin betűket. Erről könyv is jelent meg, mint ahogy ezt elmondta.
És a palimpszeszek egyébként, ugye a levakart kódexek, amiket újraírtak.
És aztán elmondta, hogy egyébként már rovásírásos fontkészletet is készítettek a számítógépre. Úgyhogy működik, egyetlen dolgot kell csak átállítani, hogy jobbról balra írjon a számítógép, és onnantól kezdve lehet rovásírással is írni, meg lehet tanulni. De, mint mondja, annyira érdekes az információ eltárolása, hogy 4500 éves rovásírásos agyagedényt találtak Romániában, ami egyébként nagyon furcsa, mert ez átírhatja akár a teljes történelmet, mert ugye a rovásírás egy magyar.
Bízzuk a történészekre azért.
Aztán mit alakult ki arról, hogy melyik volt az első magyar színes film? Halász János úr azt mondja, hogy szerinte a Beszélőköntös, amit még a második világháború idején forgattak.
Ehhez hozzáfűznék valamit. Valóban a Beszélőköntösben volt egy 10 perces, körülbelül 10 perces betétrész,
ami
színes volt. De az első magyar színes film, ami teljes hosszában színes film volt, az a Ludas Matyi volt, úgyhogy teljesen jogos az észre.
De érkezett másik tipp is. Aztán Juhász Attila egy mérnöki irodát vezet, középületeket terveznek, és a 90-es évek közepétől CAD programokkal dolgoznak. 5 évvel később már teljesen leálltak az analóg műszaki rajzokról, és digitálisan archiválnak, viszont csak így megszokásból a PAUSZ papírokat eltették, pusztán csak hát tényleg megszokásból, de fölmerült benne a kéte, hogy akkor mi lesz, hogyha csak CD-n, hogyha ezek egy idő múlva hát elromlanak, meg a DVD hordozók is, akkor mi lesz
a műszaki rajzokkal, éppen ezért úgy gondolja, hogy a pauszt azt megtartják, és arról pontos másolatokat lehet készíteni. Egy másik hallgatón kérdezte a CD formátumokkal kapcsolatban, illetve mondta, hogy neki már 17 éves CD-je is van, kifogástalanul működik, tehát nem érti, hogy mi itt a nagy problémázás a CD-kkel.
Valószínűleg nem ő írta, hanem gyárilag írta,
igen. Igen, hát beszéltünk róla, és azt hiszem, hogy szép lassacskán. Köszönöm szépen, hogy ezeket nagyon érdekes, ezek szerint radóban
sikerült
jó témát találnunk, de hát a műsoridőnek lassan vége, úgyhogy köszönöm szépen Fazekas Eszternek, Szirányi Tamásnak, Kasivánnak és Kovács Győnek, hogy eljöttetek beszélgetni velünk. A műsor készítésében közreműködött még Szilágyi Árpád és Bércesné Pokorádi Margit, és ezzel búcsúzik a mai műsorvezető szerkesztő Egyed László.
Tizenhét óra 45 perc. Kék bolygó.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, B. Fülöp Katalin vagyok, a mai Kékbolygó szerkesztője. Környezetvédelmi 10 percünk témái lesznek, hulladékhasznosítás 2004-ben, parlagisas fiókák a keltetőgépben. Várjuk kérdéseiket ismert üzenetrögzítőnkön a 328-71-48-on, valamint levélben a www.kékbolygó@radio.hu-ra. Több millió tonna hulladékkal terheljük évente környezetünket, amelyet a gazdálkodás során szabályosan ártalmatlanítanak. A legcélra vezetőbb az lenne, ha meg sem vásárolnánk a csomagoló anyagokat. De ha már vannak, akkor gyűjtsük szelektíven és hasznosítsuk újra azokat. Ma a Hulladékhasznosítók Országos Szövetsége és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége rendezett Hulladékhasznosítás 2004 címmel konferenciát. Újrahasznosítással több előadás is foglalkozott. Cifra Szilvia a PAD alapítvány elnökével, Kis István Csabával beszélgetett egy iskolai kezdeményezésről.
Pontosan 9 éve alakult meg ez az alapítvány, ez egy magánalapítvány, azóta elértük a kiemelten közhasznú címszavat. Gyakorlatilag folyamatosan gyerekekkel dolgozunk. Először a kezdet-kezdetén papírgyűjtéssel foglalkoztunk, és az elmúlt 3 évben tanévről beszélek, nem dátumévről. Van lehetőség a PET palasz gyűjtésre. Ez folyamatosan megy. Ebben a tanévben már lehetőség volt arra, hogy üdítők fémdobozait gyűjtsék, és a számítástechnikai hulladékot monitoron kívül.
És ezt úgy kell elképzelnem, hogy a gyerekek beviszik az iskolába a hulladékokat?
Amit előző nap elfogyasztanak, legyen az üdítő, ásvány, víz, vagy bármi, minden olyan, ami nem erjed és nem veszélyes hulladék, amit egyik nap megisznak, másik nap reggel beviszik az oktatási intézmény, de ez folyamatos, nem olyan, mint az annak idején megismert papírgyűjtés, hogy évenként egyszer-kétszer ötlet, illetve rohamszerűen összegyűjtenek X mennyiségű papírt, naponta folyik a gyűjtés. 19 oktatási intézmény, óvodák, iskolák együtt 10670 kiló PET palackot gyűjtöttek össze.
Ez mióta gyűlik?
Ebben a tanévben, tehát ez olyan október eleje, szeptember vége, október eleje óta.
Nagyon nehéz ezt a rengeteg PET palackot elszállítani. Talán ez is a legnagyobb gondjuk,
hát,
nem?
Ez kerül legtöbb pénzbe. Sőt, ez kerül úgy Isten igazából a pénzbe.
Ehhez honnan tudnak támogatást szerezni?
A 20. kerületi önkormányzat ebben a tanévben nagyon-nagyon segít bennünket, az előző tanévben is egyébként. A következő tanévvel nem tudom, hogy mi lesz. Pályáztunk a Környezetvédelmi Minisztériumnál. Nem fogadták el, elutasították, hogy egész pontos legyek. Jutalomra, ajándékra. Nem tudom, hogy ebben az évben telik-e, ahogy sem.
Óvodákba, iskolákba jut el ez a program. Körülbelül hány gyereket érinthet ez a szelektív gyűjtés, és ami nagyon fontos, a nevelés ezzel együtt?
A kerületben, 20. kerületről beszélek, ez nagyságrendben 5000 gyerek, de a kerületi alsófokú oktatási intézményéről járó gyerekek 80-85%-a. Ha ezt hozzátetszik tenni még az érintett családok, papák, mamák, nagypapák, nagymamák számát, ez a kerület lakosságának nagyságrendben az 1/3.
A Hallotta ezt a beszélgetést Bese Erzsébet, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hulladéggazdálkodási és technológiai főosztályának főosztályvezető helyettese. Lehet-e az ennyire pici, mert hát itt ez a lényeg, hogy egy helyi kezdeményezésről van szó, egy magán alapítványt mondjuk segíteni?
Bizony nagyon nehéz a kérdés, mert az országban központi intézményeknél, állami intézményeknél ugye ismert a takarékossági intézkedések miatt a megszorítások, és hát nagyon nehéz is ennyi fajta kicsi szervezetnek a támogatását igazságosan megoldani, de én úgy gondolom, hogy a jelen esetben, tehát az ilyen típusú szerveződéseknél oktatási szempontból is hangsúlyt kell adni ennek a dolognak, tehát nyilván az Oktatási Minisztérium vagy a vonatkozó szervezeteinél érdemes pályázati lehetőségeket keresni, illetve nekem van egy olyan javaslatom, hogy a gyártói felelősség alapján a magyar szabályozás szerint mindazon gyártóknak, akik csomagoló anyagot gyártanak, forgalomba hoznak, felelősségük van a visszagyűjtésben és a hasznosításban, és ők ezeknek a feladataiknak az ellátására koordináló szervezetet hoztak létre. Egyik legnagyobb ezek közül az Ökopannon közhasznú társaság, több ilyen is van, én javaslom az ő megkeresésüket. Most készült el egy frissített változata a www.hulladék-suli.hu weboldalnak, ahol nagyon sok hasznos információ van pedagógusok számára, hasznos címek a hulladékgazdálkodásban, játékok és minden olyan dolog, ami az ő hulladékkal kapcsolatos oktatási munkájukat segítheti.
Amikor megtudták, hogy veszélyben vannak a parlagisas fiókák, mi volt az első lépés, mint a megmentésükért tudtak tenni a helyi madarászok? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület parlagisas védelmi koordinátora Horváth Márton.
A kollégáimat értesítette a Büki Nemzeti Park helyi természetvédelmi őre, mivel Európai Uniós Life Nature program keretében az összes hazai parlagisas fészket folyamatosan ellenőrizzük. Így sikerült rögtön megtudnunk, hogy ott hagyták a fészket a madarak. Március végén ezt követően még egy napig figyeltük a fészket, hogy biztosan nem mennek-e vissza a madarak, és amikor észleltük, hogy végleg elhagyták a fészket, akkor a fészekbe levő két tojást begyűjtöttük, és Demeter Iván kollégám a Madártani Egyesületnek a keltető gépéhez szállította, ez Füzesabony mellett található, és ott 43 napig kontrollált körülmények között keltettük a tojást.
Mikor bújtak ki a fiókák?
Március 12-én. A két tojásból, amit begyűjtöttünk, a egyik embrió valószínűleg elpusztult ismeretlen okból, és a másik tojásból pedig kikelt múlt héten kedden egy fióka, és ő egészséges, a másik tojás sajnos elpusztult.
Mi lesz az ő sorsa?
Őt most két hétig neveljük még, amíg a kritikus időszakon túlesik, mert ez az első 2-3 hét a legkritikusabb a fiókáknál, hogy túlélik-e, és ezt követően keresünk neki egy pótmamát, és visszahelyezzük valahol a hevesi síkon egy parlagisas fészekbe, ahol egy fióka van.
Volt-e már ilyen esetük, tehát biztosak lehetnek-e abban, hogy be fogja fogadni egy pótmama ezt a fiókát?
Olyan esetünk, hogy mesterségesen keltettünk ki parlagisas fiókát, ilyen még nem volt Magyarországon, de olyan eset, hogy valamilyen másokból kézre került fióka, akár azért, mert kiszedték a fészekből, vagy leesett a fészek, beteg volt a fióka, és utána vissza kellett helyezni másik fészekbe. Ilyen eset már volt, és minden esetben elfogadták a pótszülők a új fiókát is.
Miért van arra szükség, hogy megmentsenek minden egyes tojást, minden egyes parlagisas fészket?
Hát a parlagisas az egy világszerte veszélyeztetett ragadozó madárfaj. Egész Európában, Oroszországot követően nálunk van a legtöbb pár, ez 70 pár jelenleg, de még ez is nagyon kevés ahhoz képest, amennyi lehetne. Tehát ez azt jelenti, hogy 140 példány van, ami költ Magyarországon, és egy ilyen kicsi sérüléken állománynál muszáj minden egyes példányra odafigyelni, és a lehető legtöbb madarat életben tartani, hogy fönnmaradhasson ez a kis állomány.
Sokan kérdezik, hogy miért, milyen hasznot hajt a gazdaságban, milyen hasznot hajt az embernek ez az állatfaj?
Hát ez ugyanúgy, mint bármilyen természeti erőforrás, az hozzátartozik az emberi egészséges környezethez, hogy minél diverzebb legyen, minél több faj maradjon fent. Ez ugyanolyan kötelességünk, mint megőrizni a műtárgyakat.
Akik szívükön viselik a madarak sorsát, az egyszerű, kiránduló, természetbe járó ember hogyan tud segíteni a bajba jutott madarakon? mi az első lépés, amit megtehet az érdekükben?
Hát a legfontosabb lépés, hogyha fészket lát, illetve észleli ilyen ritka nagyobb madaraknak a jelenlétét, akkor lehetőleg minél kevesebb időt töltsön el a környezetében, mert nagyon érzékenyek a zavarásra. Ez a fészek is, ahonnan ki kellett mentenünk a tojást, ez is emberi zavarás miatt hagyták ott a madarak. Ha pedig kézre kerül esetleg valamiért egy sérült madár, akkor azt minél előbb szakemberhez kell eljuttatni, akár a Madártani Egyesületet, ha felhívják. Az elérhetőségeket meg lehet találni az interneten is, a www.mmr.hu címen, illetve az illetékes nemzeti parkot, vagy a legközelebbi állatkertet fölhívják, akkor általában megpróbálnak segíteni.
A Zalai dombok között egy ritka ősparkra bukkant Gazdag Bernadett.
Zomba egy gyönyörű szép lankás dombokkal övezett település. A zombai ősparkban állunk. Hogyan tudják átadni, mint pedagógusok, a gyerekeknek a környezet tudatos szemléletet? A zombai általános iskola igazgatója Fábián József.
Ez a természeti környezet eleve adta azt a lehetőséget, hogy az óvodai levelési programban is, és az iskola pedagógiai programjával is a környezeti levelés kiemelt szerepet kapjon. Ez a kiemelt szerep ez azért fontos a mi életünkben, mert napjainkban a Földnek, mint bolygónak az élete, a jövője is cél és létkérdés mindannyiunk számára. Azért is természeti környezetnek a szeretetét szeretnénk már az óvodáskortól kezdve a gyermekeinkben kialakítani.
Mitől őspark?
Mi úgy tudjuk, itt helybéliek, idősek is mondják, hogy mindig is ősparknak hívták. Talán a nagyon régi ősi fáik, amelyek egyidősek vagy idősebbek a településtől, abból adódik.
Tőlünk nem messze látható egy igazán régi fa, a fekete diófa. Mennyi idős ez a fa, lehet tudni?
Két olyan öreg fa van, ami itt a környékünkön felismerhető. Közvetlen közelünkben a park szélén egy 250 év körüli kocsányos tölgyfa, ez az evangélikus templom mellett található, és nem messze tőle egy ennél sokkal nagyobb, de talán nem ennyire idős, viszont 200 év körüli lehet egy fekete diófa, ami az iskola udvarában található. Ez az iskolának az egyik kékessége, jellegzetessége is. És ha már rákérdezett, hogy hány éves, pár éve azt találtuk ki, hogy megmértük a gyerekekkel, hogy hányan érik körbe, és azóta az a válasz a hány éves kérdésre, hogy azt nem tudjuk, de 7-5-es érik körbe.
Mára köszönöm figyelmüket, a holnapi viszonthallásig búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, B. Fülöp Katalint hallották.
Remifemin. Hormonmentes egyensúly a változó korban.
45 éves voltam a válásom idején. Nem is reméltem, hogy még megtalálom a páromat. Aztán mégis sikerült. Most 50 évesen boldogabb vagyok, mint valaha. Vagyis lennék, ha a változókor nem tört volna be az életünkbe könyörtelenül. A hőhullámokat éjjel-nappal, a kimerültséget, a lehangoltságot nem lehetett rajtam nem észrevenni. Sokszor elsírtam magam. A párommal is egyre ingerültebb voltam. Azt javasolt a nőgyógyászom, hogy próbáljuk meg a hormonpótlást, de előbb persze mindenféle vizsgálatok kellenek. Amíg ezek zajlottak, azt tanácsolta a nőgyógyászom, hogy szedjek remifemint. Ez egy hormonmentes gyógyszer, a patikában recept nélkül is lehet kapni. A remifemin mellett már a második héten csökkentek a hőhullámaim. Tudtam pihenni, éjszakánként is jobban voltam, a hangulatom jobb lett, kiegyensúlyozottabb lettem. Én most már a remifemin mellett maradok.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A cég privatizálása óta meg kell felelnünk a piac kihívásainak, de az Unióra nehéz egyedül felkészülni. Számunkra komoly lehetőség a csatlakozás, ami viszont további beruházásokat igényel. Ezeket az EU támogatásaiból és banki finanszírozásból fogjuk fedezni. Így nekünk a csatlakozás biztos siker lesz.
A K&H Bank közreműködik pályázatai elkészítésében és finanszírozásában. További információért hívja a K&H cégvonalat a 0640 444 444-es telefonszámon. K&H Bank, az ön partnere az Európai Uniós csatlakozás.
Akkor kezdjük valami nagyon jóval. Kezdjük egy első osztályú mobillal haladóknak. Itt az új multimédiás Nokia 6230-as a T-Mobiltól. Beépített kamera, színes kijelző, képküldés és fogadás. A Nokia 6230-ast most előfizetéssel 12 havi kamatmentes részletre már 9900 forintos kezdő részlettel elvéheti a T-Mobiltól. T-Mobil. jobb veled a világ.
Ne hagyja, hogy memória zavarai, szédüléses és halláscsökkenési tünetei megkeserítsék mindennapjait. Gondolkodjon tisztán. Panaszai enyhítésére használja Tebofortánt. Tebofortán a természetes gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Mi, mint Vesztel, most már T-Mobile néven folytatjuk. Ön pedig T-Mobilos lett. Mi nemzetközi mobilszolgáltatóként egy egész világot átölelő hálózat erejét állítjuk a szolgálatába. Hogy ön könnyedén megoszthassa élményeit bárkivel. Mi leegyszerűsítjük önnek a választást egy bonyolult világban. Ön szabadon élhet vele. T-Mobile. Jobb veled a világ.
Mészáros Enikő vagyok. Életemre jellemző a rohanás, a rendszertelen evés, a stressz. Egyszerű rossz közérzettel kezdődött, majd lassan a puffadás, a görcsös fájdalom állandósult. Ekkor ajánlották a Meteos Fazmil kapszulát. Napi két Meteos Fazmil kapszulával életem újra a régi.
Meteos Fazmil, hogy ne görcsöljön. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Tartósan fennálló tünetek esetén forduljon orvoshoz.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Elvezetnek érzi magát? Kiutat keres a hétköznapok sötét labirintusából? Szeretné meglátni a fényt az alagút végén? 5-6-os kantiba, Joker! Bízzon a szerencséjében, és tegye próbára!
Várható főnyeremény ezen a héten. 5-ös lottó 789 millió, 6-os lottó 236 millió forint.
Bármikor bejön.